nyakkendő nélkül. Politikusok, üzletemberek, közéleti személyiségek minden hétfőn este 8-tól 9-ig Fehér Mariannal és Narancsi Gágotával a Rádió Cafén. Nyakkendő nélkül. Egy kötetlen óra.
Jó estét, sziasztok, nyakkendő nélkül a Rádió Cafén, én Fehér Marian vagyok, az adás elérhetőségeit pedig már is mondom, 55 55 98 6 a telefonszámunk, 0620 98 6 98 6 az SMS számunk, illetve a rádiókafé.hu-ra feljelentkezve is tehettek fel kérdéseket, vagy írhatjátok le véleményeteket mai vendégemmel kapcsolatban, akit életének bizonyos oldaláról szerintem sokan ismernek és sokat tudnak róla, hiszen egy több mint 10 éve alakult zenekar énekesnője, civilben pedig jogász doktor, és egy ügyvédi irodában dolgozik jelöltként. Egy kis zene következik, aztán itt lesz velünk Völgyesi Gabi, a Unik együttes énekesnője. Nyakkendő nélkül a Rádió Cafén, sziasztok, én Fehér Marian vagyok, vendégem pedig Völgyesi Gabi, a Unik énekesnője, szia!
Szerbusz, sziasztok!
És éppen most mondta Gabi, mielőtt vége lett volna a zenének, hogy ő nagyon szereti, hogyha egy műsor interaktív, úgyhogy bátran kérdezzetek tőle, akár a 0629986986-os SMS számon, akár az 5555986-os telefonszámon, vagy a rádiókafé.hu-n, a nyakkendő nélkül chat szobájába, ahol hosszabb kérdéseket is fel tudtok akár tenni. De persze ezt lehet SMS-be is, ha valakinek van ereje meg idegrendszere bepötyögni. De akkor mi kezdjük is, és azt hiszem, hogy a legelején fontos, hogy megosszuk a hallgatókkal, hogy te meg én elég régről ismerjük egymást, ugyanis mi osztálytársak voltunk gimnáziumban, igen, itt most azt taglaltuk, hogy osztálytársak vagy évfolyamtársak, voltunk osztálytársak is, aztán később a jogi egyetemen is voltunk évfolyamtársak, de én aztán onnan kikoptam egy kicsit, neked mindenkinek máshogy alakult az élete.
Igen, nekünk már van közös múltunk.
Kedves Marian, igen.
Igen. Egyébként én meg pont úgy raktam fel ezt a Facebook oldalunkra, hogy a mai nap, mai este promóját, hogy volt. Hát én azt írtam, hogy évfolyamtársam a gimnáziumban, de ezek szerint te most biztos jobban tudod, hogy még osztálytársak is voltunk, nem csak évfolyamtársak
a gimiben. Hát sőt, pattársak is voltunk, de ez egyébként meg annyira mindegy.
Nekem nem, de valószínűleg a hallgatóknak mindegy. Igen, igen, szóval egy gimibe jártunk.
Én ezt azért tartom fontosnak megemlíteni, csak is kizárólag egy szempontból, mert azt gondolom, hogy én így igazán hiteles vagyok, hogyha azt mondom, hogy én emlékszem arra a 15 éves Völgyesi Gabira, aki farmerba, pulóverbe, egy ilyen nagy szünetben, ilyen szendvicset majszolgatva az asztal tetején ülve azt mondta, hogy már pedig én úgyis énekesnő leszek, mert engem az érdekel. Hát semmi nem érdekel annyira, mint az éneklés.
Aha.
És én emlékszem, hogy akkor így, hát nem tudtuk, hogy milyen hangod van, mert nem hallottuk ezt soha. És aztán talán egy évvel később, másodikos korunkban volt a Tini Sztár kerestetik, ahol
92-ben, igen, talán ahol, akkor.
Hát ezt most én sem tudom, hogy elsősök vagy másodikosok voltunk, mindegy, de hogy akkor lehetett téged látni egy ilyen tévé műsorban,
igen.
És akkor mindenki, hogy hú, hát a Gabinak tényleg van hangja, akkor csak nem csak úgy mondja.
Aha.
Úgyhogy én azt hiszem, mondhatom azt, hogy most olyan ember ül velem szembe, akinek valóban egy ilyen kvázi gyerekkori álma teljesült.
Hát, akár ezt is mondhatjuk, hogy gyermekkori álmom teljesült, igen, egy kicsit később, mint sem akartam, mert azért az ember gyerekként álmodik ezt is, azt is, és aztán nagyon türelmetlen, főleg én kifejezetten egy türelmetlen típus vagyok, és nagyon szerettem volna már, hogy ez minél hamarabb megvalósuljon, vagy ennek akár részlete is. És erre egyébként szerintem nekem az én léptékemhez képest sokat kellett várjak. De hát ugye kinek
milyen
sok.
De egyik oldalról kinek milyen sok, másik oldalról pedig nem gondoltál le arra, hogy talán azért kellett ennyit várni, hogy mostanra érj be, illetve nem mostanra, mert egyébként 97-es indulásról beszélünk, tehát 13 évvel ezelőtti indulásról, tehát hogy addigra értél be úgy, hogy a színpadon, meg mindenhol úgy tud működni, meg mozogni.
Franz tudja. Ez egy nehéz kérdés. Én a mai napig nem hiszem azt, hogy például tökéletesen mozognék mondjuk a színpadon. Az ember folyamatosan változik, én is. Mind emberként, mind előadóként, mindenhogyan. Én szeretném azt hinni, hogy pozitív irányba változok, aztán majd meglátjuk, hogy mik a reakciók. mindig mást jelentett számomra azt, hogy színpadon vagyok, vagy azt, hogy énekelhetek. Továbbá csak, hogy most itt csapongunk a témában, így bevezetésképpen, amit én egyébként nagyon szeretek, nincs ezzel semmi problémám, az is változik nekem, hogy én hol szeretek például igazán énekelni. És mindig nagyon előkelő helyen van számomra a mosdó, meg a fürdőkád otthon, kötetlenség nélkül, és visszhangzással, azt imádom. Aztán mondjuk egy élő koncert, ez egy megint más dolog például, az egy marha nagy kihívás. Kihívás nekem azért is, mert nagyon nem mindegy, hogy milyenek a hangtechnikai körülmények. Hogyha nagyon meg kell dolgoznom azért, hogy ez jó legyen, hogy hallatszódjék a hangom befele is, meg kifele is, azt nem szeretem nyilván, mert akkor nem tudom magamat elengedni, és szabadon énekelni, meg egyebek, akkor én azért harcolok magam, hogy ki tudjam énekelni jó hangosan azokat a hangokat, meg ott azon a hangszínen, meg magasságban, ahol kell. De, szóval ott a feltételek eléggé vegyesek, meg a tapasztalataim is eléggé vegyesek most, ahogy így vittem, már körbejártuk itt az országot az elmúlt x év alatt. Szóval énekelni a mosdóban meg a kádban imádok, és általában egyébként koncerteken is nyilván csak vannak ezek a feltételek, amik egy kicsit megnehezítik az ember dolgát. De azért ott az a nagy plusz, amikor az ember a közönség előtt énekel, és a közönséggel kezd énekelni a dalait, és szeret. Na, szóval azt felesleges ragozni azon, arról én már sokat dumáltam, meg nyilván sok előadó beszél erről. Az egy olyan dolog, amiről kösebben nem lehet nagyon beszélni, csak el lehet képzelni azt, hogy az előadónak, meg a szerzőnek, aki mellettem ugye az Ádám, a Kovacsics Ádám, meg a Ferbár Zsolt, zene és szöveg, ebben a sorrendben, amit mondtam, ezek nagy élmények.
Igen, én is erre gondoltam, hogy azért vegyük át azok kedvéért, akik nem feltétlenül tudják, hogy hogyan áll össze a Unique együttes. Ugye az Ádám, ő a
zeneszerző, és ő az, aki tehát ő az, aki egyrészt a dalokat írja, és hangszereli őket. A Ferbár Zsolt, ő pedig a szöveget írja. De mind a ketten más területeken is tevékenykednek egyébként. Tehát mind a kettő fiú programozók, tehát igazából van egy jó nagy adag kocka énjük, mind a Zsoltnak, mind az Ádámnak. Az Ádám amellett, hogy kocka és ért a számítógépekhez, amellett még hát reklámfilmeket csinál. Például ő nagyon nem szokott ezzel előhozakodni, de én pedig igen, és nemrég megkaptam, hogy halálpusi vagyok, meg erőszakos, meg egyebek. Csit tessék, most akkor itt van az élő példalá, hogy én most az vagyok.
Nyomját nyugodtan.
Nyomom, kérlek szépen 2006-ban, vagy mikor. Azt hiszem 2006-ban Cannes-ban, a filmfesztiválon ő egy olyan reklámzenének írta meg vagy egy reklámfilmnek írta meg a zenét, amely reklámfilm külön díjas lett, úgy Cakkunpak, tehát a zenéért is. Úgyhogy na, ez az én, hát még nem férjem teljesen mindegy, de az én oldalbordám.
De egyébként igen, mert ezt az egyet viszont elfelejtetted mondani, hogy Ádám egyébként a te párod.
Ádám az én párom.
Az életben is. És amikor megszületik egy dal, egyébként pont a múltkor összefutottunk.
Tornáztunk, edzettünk.
Igen. De jó, hogy te mondtad ki, és nem, az edzőteremben összefutottunk, és akkor pont azt mondtad, hogy várod, hogy a fiúkat megcsókolja a múzsa.
Igen.
Tehát, hogy egy dal hogy épül fel, azon túl, hogy ugye ők elvégzik azt a részét, hogy jön a múzsa, megbeszélik, megírják, hangszerelik, és ezt te hogyan tudod a magadévá tenni?
Ez annyira változik, hogy épül fel a dal, meg hogy hogyan születik meg. Mondjuk beszélek most arról a dalról, ami konkrétan már a vége stádiumában van, és nem sokára meg fog jelenni. A címét sem tudjuk még, mert ott nagyon nincs konszenzus. Most már a dal gerince összeállt szövegileg, tehát most igazából csak szövegről beszélek. A dal zeneileg az kész. És a szövegben még itt vannak még szőrszál hasogatások, meg stilisztikai problémák, meg egyebek. És hát ugye ilyenkor az van, hogy azt mondom, hogy figyelj, Dóti, mert ugye a becsületes neve Ferbár Zsoltnak mégiscsak a számomra, hogy Dóti. Nekem is megvannak a saját ostoba neveim, de ezt most nem fogom elmondani. Majd eljön és ő elmondja. Szóval igen, figyelj, ez azért nem jó, mert itt mit tudom, én ezt nem érzem annyira magaménak, vagy egyszerűen nem ez az a szó, vagy szókészlet, amivel én szeretnék élni, és a nagyvilágba beleordítani, meg beleénekelni, és akkor erre nyilván ő is elmondja a saját érveit, hogy na de figyelj, de hát ne hagyjad meg nekem az én alkotói szabadságomat, ezzel én annyira nem tudok mit kezdeni, akkor egy kicsit elkezdem más aspektusból ásni az ő felépítményét, és akkor egy idő után valahova kiukadunk, de ez mindig attól függ, hogy nem, a csillagok állásától is függ meg.
Tehát
minden egyéb.
Magyarán neked fontos, és egyébként ez azt gondolom, hogy jó, hogy te azt a dalt, amit ők eléd tesznek, azt valahogy át tud magadon ereszteni.
Hát ez mindegyik ember a saját szűrőjén át kell, hogy eressze a másik művét, mind előadásban, mind szövegben, mind zenében. És hát persze, hát én az Ádámmal együtt élek, de hát az nem jelenti azt, hogy amit az Ádám csinál ott a stúdiójában, az 100%-osan mindig átmegy az én szűrőmen, anélkül, hogy ne illetné bármilyen kritikába, persze, hogy illetem. Hát én tudom azt, hogy mi áll jól a hangomnak, meg mi nem áll jól a hangomnak. Úgyhogy ez ügyben vannak bunyók, meg csaták, de nincs ezzel probléma. Ez így van rendjén, ez így van jól.
Egyébként hogy találtatok ti egymásra? Mert ugye azt beszéltük, hogy 97-ben alakult a Unique. Az első nagy sikereteket azt a bárnak a zenéje hozta, legalábbis ez van a köztudatban.
Ez van a köztudatban, mondjuk igen, igen.
De mondj nyugodtan, hogy...
Nem, ez van a köztudatban, csak szerintem már a Végtelen Álom című kislemezünk is olyan szép volt, meg én azt továbbra is úgy szeretem, meg tudom, hogy nagyon szerették azt, meg szeretik azt mások is. De hát el kell, hogy ismerjem, persze, hogy a Mi van a nevedben, ott nagyobb, átütőbb sikert hozott, mint a Végtelen Álom.
Azt kérdezi egy hallgató, hogy ha lehetünk interaktívak, te tényleg nem emlékeztél, hogy Maja a pattársad volt.
És hogy ki az, aki ezt írta?
Marci.
Marci. Oho, melyik Marci? Csak nem a Takács Marci.
Nem tudom.
Azt nem írta oda?
Nem, na, azt nem írta.
Figyelj, Marci, nem... kedves Marci, tényleg nem emlékeztem.
Annyira öregek vagyunk már. Meg
adjál már, nem idős is magadat, se engem se, légy szíves.
Az igazság, kicsit ez ilyen szövevényes volt ezek a gimnázium évek, mert aztán utána nem voltunk osztálytársak, csak évfolyamtársak, úgyhogy én nem veszem ezt zokon, hogy nem emlékszel rá, hogy az utolsó padban ültünk ketten. De minden.
De figyelj, de most már, hogy annyit beszélünk róla, most már jönnek az emlékképek, de az is lehet, hogy ezt most már én pusingolom bele az agyamban, hogy ez így lássam magam előtt.
Tök mindegy, tényleg.
Valóban mindegy. De az a Marci annyira érdekelne, hogy a Takács Marci, vagy egy nem Takács Marci nevű Marci.
Jó, akkor
megkérjük Marci. Írd már meg, légy szíves, Marci kedves, na.
Jó. Akkor térünk vissza egy kicsit, tehát oda, hogy ugye 97-ben indultatok, és akkor azt mondtad, hogy neked sokat kellett várnod, úgy érzed magadhoz képest arra, hogy ez az egész elinduljon. Hogyan kezdődött? Hogyan jött ez a kapcsolat? Hogy állt össze ez a zenekar? Ami egyébként szintén érdekes, hogy 13 éve ti így vagytok hárman, ugye?
Hát figyelj, mi van most 2011?
14 éve akkor már.
2001 első kiadványa voltunk, azt emlékszem a kiadónknál, tehát igazából mi hamarabb léteztünk már, de nem Unique néven, hanem No Kisses Anymore néven, meg mit tudom én, egyéb neveken, és még a formáció is más volt, mert abban a húgom is szerepelt, meg egy Csatlós Tamás nevű kedves ismerős barátunk is. Na, egyszer, mint száz. Van múltunk. De hova akartam mindebből kiukadni?
Én azt kérdeztem, hogy jött ez az ismeretség, a kapcsolat, az hogy akkor legyen belőle egy zenekar, és akkor te énekelj.
Egy környéken laktunk. Zuglóiak vagyunk mind a hárman, és látásból ismertük egymást, legalábbis engem a fiúk. Én nem se a Zsoltot egyébként, és se az Ádámot, de ők engem igen, és akkor a Zsolt és én valamikor 13-4 évvel ezelőtt mentünk hazafelé a 81-es trolin, és én leszálltam a leghátsó ajtón, és akkor valószínűleg ő is, és akkor utána nem ripakodott, de hát kiáltott, hogy nem tudom, mit mondott, hogy héte, vagy valami ezt hasonló. Van-e kedved beszélgetni? És akkor én nem tudom, mit gondoltam, hátra néztem. Igen, és akkor volt kedvem beszélgetni, miért ne lett volna, volt időm. Talán a nagymamámtól jöttem haza, mit tudom én. És akkor dumálni kezdtünk, és igazából nekem tetszett az, hogy nyitott, laza, csomó témát érintettünk. Még az UFO-król is beszéltünk, az, hogy mire jutottunk ki ebből, azt nem tudom már, de jó volt. És akkor úgy, tehát múlt az idő, többször találkoztunk, bevezetett az ő baráti társaságába, ott volt Ádám. Ádámból az első emlékképeim a két hosszú lába, ami benyúlt egy ilyen nagy társas eseményen középre, mert egy kört alkottunk, olyan 10-21 ilyen lakásban voltunk, gyilkososat játszottunk. És akkor az Ádámnak benyúlt a két lába, és egyébként ez volt. Ja, meg az, hogy antipatikus volt, ellenszenves volt nekem, mert én maradtam ott egyedül, azt hiszem utolsóként, lányként, és valakinek engem el kellett vinnie haza, bár én nem is értem, hát viszonylag közel volt ez a házi buli az én otthonomhoz, úgyhogy nem tudom, már itt ködösek az emlékek, mindegy, hazahozott engem, de nagyon olyan kelletlenül olyan, úgyhogy na tessék, hát most... és gyere haza, na. És azt éreztem, hogy valami púp vagyok, egy ember hátán, aki nem is ismer, nem is akar velem együtt lenni, halálgáz volt ez a helyzet. És akkor azt gondoltam, hogy jó, hát most akkor vigyél engem haza, de hát ennek többet
sem,
nem látsz.
Ennek hát, sem fog énekelni.
Hogy képzeled te ezt, na. De hát akkor még szó sem volt éneklésre. Na mindegy, hazavitt, és akkor ott is, tudom én, teltek, múltak a napok, a hetek, aztán kiderült számomra, hogy zenélnek, hogy ők egy párt alkotnak, hogy ők, mert ők akkor már tényleg együtt ügyködtek dalokon. És akkor felkértek engem, hogy valamit énekeljek el is énekeltem, jól, rosszul, sehogy. Nem írta közben meg az a Marci, hogy milyen Marci?
Nem, de most
Istenem, a Marci. Írd már meg, Marci, na. És akkor igen, énekeltem, és nekik tetszett, és igazából nekem is tetszett, csak tudod, ott is a feltételek már megint, amik az embernek életét megkeserítik. Olyan mikrofonba énekeltem, ami egy ilyen számítógépes mikrofon, tudjátok, az a, hát lehet, hogy nem tudjátok, én tudom, ilyen nagyon vékony, fehér, amiben dumálnak az emberek, és nem énekelnek. Például ahhoz, igen. És hát abban énekeltem, és na is szörnyű volt, és én annak is tudom be, hogy nem voltak jók azok a felvételek, mindegyiket megnyertem, és akkor elkészítettünk egy demót, és aztán azt beadtuk egy kiadóhoz. És az a kiadó az nagyon lelkes volt, mi is nagyon lelkesek voltunk, és ez a lelkesedés kölcsönösen tartott egy évig, amikor azt mondták nekünk, hogy hát ugyan nagyon tehetségesek vagyunk, és nagyon aranyosak, szépek, nagyon szeretnek minket, de igazából mégse vállalnak be minket egy új produkcióként, mert túlságosan rizikós az a műfaj, amiben mi mozgunk, és hogy ha lehet, igen, ezt a rizikót nem vállalnánk be. Te, én nem tudom meghatározni, hogy szerintem ez új volt-e vagy sem. Mert nekem olyan egyértelmű volt, hogy ezt kell játszani, mint egy pofon. Nyilván a másik az, akinek nincs rálátása, meg nem él velünk, meg nincs az Ádámmal együtt, hogy milyen dalokat szerez, az mondhatja csak meg, hogy jé, hát ez egy újdonság, vagy ez egy újszerű hangzás. Úgyhogy nekem nem volt újszerű, nekem ez volt a normális, amit mi produkáltunk.
Azt értem, csak akkor most megint emlékeztetlek arra, hogy mi egyszer találkoztunk, mikor az Unique elindult,
igen?
Utána, mert hogy Óbudán lakunk.
Igen, mindkettőn. tudom, hogy hol, igen.
És egyszer találkoztunk, és akkor beszélgettünk a zenekarról, meg a zenétekről, és akkor nekem te ezt mondtad, hogy úgy gondolod, hogy ez új, és hogy az, hogy átment, ez egy nagy dolog, de uh-huh. közben ettől nyilván te éreztetted, uh-huh. úgyhogy ez a normális, uh-huh. de akkoriban valószínűleg sokszor mondták ezt nektek, vagy nem tudom, uh-huh. de egyébként attól, hogy új, uh-huh. újszerű volt, attól uh-huh. volt ez.
Nem, ezt mondták nekünk valóban, hogy újszerűek vagyunk, csak én nem éreztem azt, hogy ez miért lenne olyan rohadt újszerű, hát szerintem ez a normális. De hát ez igazából az Ádám kompetenciája, ugye? Tehát, hogy mert ő az, aki elköveti a zenét, meg a zeneisége, az ő felelősség köre.
Na jó, most akkor egy kicsit zenélünk, addig gondolkodj, mert az első kérdésem az lesz, hogy milyen volt, hol volt, mikor, és milyen volt az első koncertetek, és most van időd ezen gondolkodni.
Igen.
Kicsit. Nyakkendő nélkül a Rádió Cafén, én Fehér Marian vagyok, vendégem pedig Völgyesi Gabi, a Unique énekesnője, akitől ti is kérdezhettek, 55 55 98 6 a telefonszámunk, 0629 98 6 98 6 az SMS számunk, és ott van a rádiókafé.hu is, ahol szintén írhattok, vagy kérdezhettek, és akkor Marci megírta, hogy ő nem az a Marci, akire te gondolsz.
Igen, tudom, most már láttam.
Csak egy figyelmes hallgató. Nem ismerlek a Maját, esetleg egy kicsit gondolom engem is így rádión keresztül. Köszönjük szépen, Marci, és hogyha van még kérdésed, nyugodtan tedd fel. Tehát akkor ott tartottunk, hogy hol volt az első koncertetek? Emlékszel-e arra, hogy ez milyen érzés volt?
Persze. Igazából az első koncert, meg a második koncert is, az pontosan ugyanolyan volt. Gyakorlatilag az agyam az összeszűkült valami borsónagyságnyira, mert annyira izgultam, hogy nagyon, és az egyik, az, igazából az első, amit a Unique élt át koncertet, azt a mi kiadónk szervezte nekünk, hogy mutatkozzunk be a lehetséges műsorszervező irodák felé. És akkor mi szépen felléptünk, és igazából ez egy fél playback műsor volt ráadásul, tehát még csak annyira oda se kell tenni magát ilyenkor az embernek előadóként. Mert hogy elég egy dologra koncentrálni, arra, hogy mit tudom én, hogy ott hogy mozgunk, meg hogy adom elő azt a dalt, de hát most arra, hogy minden hang a helyén legyen, nem, mert mint mondom, ez egy fél playback koncert volt, és ahhoz képest borzalmasan izgultam, és végig rohangáltam a színpadon, ez egy hosszú színpad volt, egy ilyen virsli-szerű színpad, és akkor, hát ez egy rossz élmény volt, és akkor utána kaptam is azokat a reakciókat, amiket nem akartam hallani, és akkor nagyon rosszul is estek ezek a reakciók.
Rosszul kezeled?
Én nagyon rosszul kezelem. A mai napig rosszul kezelem egyébként a negatív kritikákat. Tudom, hogy kellenek, mert ebből épülünk, ebből is. Vagy nem, hát jó, erről lehet vitatkozni, nem tudom, Franz, tudja.
Én is mindig rosszul kezelem.
Nem, fenntartással kell egyébként kezelni, én azt mondom, de lehet, hogy csak a saját magam védelmében mondom mindezt. Nem, egyébként nem.
Ezt kell nézni, azt nagyon sokan megmondták, hogy kell ebbe egy ilyen egészséges távolságtartás, egyébként a pozitív kritikához is.
Persze, ez így van. Mindegy, az ember ne oldódjon fel a kritikákban különösképpen, de azt kaptam ott kritikaként, amire én számítottam, és amit nem akartam hallani, és tudod, ez a legrosszabb, amikor érzed, hogy mi a tyúk szemed, meg mi a te gyenge pontod, és akkor azon taposnak. Hát, ez történt. De hát nyilván az ember tanul, meg tapasztalatokat szerez, és aztán jöttek a többi fellépés, jött, és akkor már nekem sokkal jobb volt.
Mit gondolsz te a közönségedről, illetve a velük való kapcsolattartásról, mert azt figyeltem meg a Facebook oldalatokon, hogy mint hogyha ott egy ilyen állandó interaktivitást generálnátok, hogy ilyen napi kérdéseket tesztek fel, vagy akkor írtok ki valami kérdést, amikor épp történik veletek valami, és azzal kapcsolatban van valami kérdésetek az emberek felé, vagy kitaláltok valamit, hogy igenis legyenek veletek kapcsolatban, és hogy ez miért jó?
Egy kicsit mindegyik, de leginkább az, hogy ebben nincs ekkora tudatosság részemről, mint amit most mondasz. Most gondolkoztam azon, hogy miért írok ilyen kérdéseket, átfutott az agyamon, hogy milyen kérdéseket írtam fel, vagy ki legutóbb. És
volt valami ilyen, hogy szerintetek van-e eredendően gonosz ember?
Volt ilyen.
És az jutott eszembe, hogy most vagy az történt, hogy egy nagyon rossz nap után, és egy nagyon rossz találkozásokon vagy túl, és esetleg ezt így ki akarod adni magadból, de nyilván nem írhatod le, vagy pedig te kitalálsz egy ilyet, hogy erre ki hogy reagál.
Hát nézd, ebben az esetben pont az volt az indítatás, hogy most olvasok egy könyvet, az a címe, hogy biztos sokan olvasták már a Merltől a Mesterségem a halál című könyvet, és ez egy elég mély könyv, ugye, szól, amiről szól, és eszembe jutott a kérdés, amit feltettem a Facebookon, és kíváncsi vagyok ilyenkor, hogy ki honnan ragadja meg a választ. Én sok esetben nem írom le az én véleményemet, csak hogyha ott kíváncsiskodnak erre, mert én vagyok kíváncsi mások véleményére. Maria, miért csillant fel a szemed? Mit látsz?
Mert azt írta a Marci, nem egyszer a rádióba vittem üzemlátogatásra az osztályomat, csak akkor találkoztunk. Igen, akkor viszont tudom, hogy ki vagy, emlékszem.
Jaj, de jó. Hát akkor mégiscsak ismer egy picit ez a Marci ember.
Igen, tényleg.
Na, szóval, tehát, hogy így, meg én szeretem azt érezni, igen, hogy van közönségünk, hogy van kihez szóljak, szeretem azt a törődést kiérezni mind a sorok közül, mind a sorokból, hogy kell már az a következő dal, meg lemez, amivel mi már nagyon tartozunk, meg az előző évben már én szívesen kihoztam volna, de hát, hogyha nem csókolóznak a fiúk a múzsákkal, arról én már igazán nem tehetek. Úgyhogy, hát így.
Most egy picit átkanyarodnék a civil életedre, vagy erre a jogi pályára, ami megint azt hiszem, mint egykori benfentes mondhatom, hogy te annak idején biológia német szakos osztályba jártál. És én álmomban nem is gondoltam volna, hogy egyébként évekkel később majd a jogi egyetemen újra összefutunk. Azt meg pláne nem, hogy ez neked így be is jön, hogy végig tudod vinni, és ezzel foglalkozol. Ez hogy és mikor lett neked érdekes?
Az a helyzet, hogy én szerintem nem vagyok azzal egyedül, hogy sok felé érdeklődöm. Szerintem általában az emberek nagy többsége, zöme sok felé érdeklődik, sok terület érdekli őt, de nem, megint elkezdtünk nagyon visszhangzani, bocsánat, hogy szólok itt az adásban, hát ez az élőadás varázsa. Szóval, hogy ott tartottam, hogy hol tartottam. Ja, hogy
sok minden érdekel.
Sok minden érdekel, és érdekelt a biológia is. Érdekelt engem az, hogy esetleg orvos leszek, és esetleg sebész leszek. De aztán erről letettem. Ja, mert hogy oda fizika, meg valami egyéb kellett volna, biológia talán. És fizikából nem voltam jó. Fizikából megbuktam még annó kémiából. Kémiából sem voltam jó, azt hiszem. Na mindegy, egyszer, mint száz. Arról időközben letettem, és ez a jog iránti érdeklődés, mert az elején ez nem volt szerelem, messze nem, az úgy fokozatosan jött, a gimi vége felé, vagy esetleg amikor már leérettségiztem, hogy akkor hova tovább. Na mindegy. És az egyetemen, amikor elkezdtem az egyetemre járni, és felvettem az első tantárgyakat, akkor sem volt még szerelem, akkor is még csak ízlelgettem, hogy ez miről szólt. És akkor kaptam olyan tantárgyakat, ami aztán végképp, hogy mondjam, hát ha nem is eltántorított, de azt éreztem, hogy ez gáz, ez lenne az, amit én választottam magamnak pályául. Na mindegy, és aztán időközben azért éreztem, ráéreztem arra, hogy mi a gerince, hogy nem a statisztika, és nem a latin, és mit tudom én, nem is a szociológia sajnos, vagy jogszociológia, mert az viszont egy rohadt izgalmas tantárgy volt, de hogy még, ugye a tételes, meg az ilyen szaltételes jogtudományok. És egyszer csak életre kelt az egész, valamikor, harmad év, negyed év táján, amikor azt éreztem, hogy az ember jó, hogy bebiflázza ezeket a jogszabályokat, na de ez konkrét élethelyzetekre ezeket rá lehet húzni, és innentől kezdve értelme van az egésznek. És képzeld el, hogy pont a minap gondolkoztam, tudom, miközben fürödtem, azon, hogy mi az, ami mozgat engem abba az irányba, hogy én szeretek jogász lenni, meg hogy én ezzel a pályával komolyan akarok foglalkozni, és az jó mérlegelés van magamban, hogy nagyon szeretem azt látni, hogy az adott élethelyzetekben mik azok a szabályok, mik azok a keretek, amik között mozoghat az ember. Honnantól büntetendő, honnantól szabálysértés, vagy bűncselekmény, meg mik azok a feltételek, amik mentén tudsz haladni. Akár büntetőjogi, akár polgárjogi természetű dolgokról van szó. Na, ez...
De most neked még mennyi idő van hátra jelöltségből?
Hát én már végeztem azzal a 3 év jelölt időszakkal, ez már megtörtént.
Ja, igen, meg 2007-ben
diplomáztam. Igen, azt lehet, hogy te jobban tudod, szerintem talán 2006 volt. 2006-ban. Tehát letelt a 3 év, több mint 3 év gyakorlati időm, és van ilyenkor 3 szakvizsga, abból a büntetőt azt most megcsináltam, és akkor hátra van még a polgári, meg a közigalkotmányok csomag.
És akkor utána mi lesz, vagy mit szeretnél?
Hát én utána ügyvédként szeretnék tevékenykedni. Milyen meglepő az
ügyvédi. És milyen területen?
A mi irodánk az sokfajta ügyet visz. Visz polgári ügyeket, ezen belül, nem akarok én ilyen unalmas dolgokat mondani, de mindegy, hát ingatlanadásvétel.
Tehát akkor a polgári az, ami jobban
igen,
érdekel.
Igen, cégalapítás, módosítás, nem, azt nem mondom. Minimum annyira érdekel a büntető is. És akkor van egy csomó büntető ügyünk is, amiket visz a főnököm, gyakorlatilag ez egy kis iroda, és akkor mi ketten vagyunk mellette ügyvédjelöltettek. Viki és én.
Te most mit gondolsz arról, hogy olyan egy napod, ahogy mondjuk elképzelted, hogy így fogsz élni felnőtt korodban? Ez jó, ilyen kérdeztem.
Nem, de hogy kérdezted, hülye. Ez olyan nehéz, meg egyszerre olyan könnyű.
Akkor ha egy ilyen laza választ... Úgy élsz, ahogy szeretnél élni?
Ez átcsap filozófiába.
Hát van még rá idő.
Mennyi idő van rá? Figyelj, szeretem csinálni a jogászkodást.
Lehet, hogy a saját szorongásaimat vetítem ki rád, de nincs
nevet
soha...
Nevet is, nekem is bőven van, köszönöm elég.
Van sajátod? Jó, persze. Akkor nem adok. Tehát, hogy van-e olyan érzésed, hogy valaki egészen más szeretnél lenni?
Na, ilyen nincs.
Na, hát ez már jó.
Ilyen nincs. Nem, én összességében jól érzem magamat a bőrömben, összességében szeretem csinálni mind a jogászkodást, mind az éneklést a Unikkal, csak vannak napok, amikor mondjuk fáradt az ember, és akkor nem akar felkelni, de hát fel kell kelni. Vagy van nap, amikor nem érzem magam különösképpen boldognak, de mégsem állhatok ki úgy a színpadra, hogy a világfájdalom sugárzik az arcomról, mert ki az Isten kíváncsi rá? Én nem lennék, én elmennék. Szóval ezeket az embernek le kell játszania magában, fel kell készítenie magát rá. Ezek így nehéz dolgok, de egyben ezek ilyen kihívások is, amiket én szeretek, mert attól én fejlődök. Tehát az én személyiségem fejlődik attól. És én nekem egy kicsit, vagy nagyon az célom, hogy tökéletesedjek. Tehát, hogy felismerjem azt, hogy mire van nekem igényem, mit szeretek csinálni, mik a sallangok, amik, hát olyan sallangok, amit nem szeretek csinálni, de ahhoz, hogy amit szeretek csinálni, ahhoz ezeket is meg kell, hogy csináljam. És akkor azokat már be tudom rakni az én rendszerembe, a fejembe, hogy
tehát akkor így el tudod viselni.
Igen, igen. Tehát igazából én itt is egy kicsit, hát kockán gondolkodom, tehát hogy legyenek meg a rendszeremben a fakkok. És hogyha mindent szépen be tudok oda helyezni, akkor rend van, akkor nyugalom, akkor boldogság. Akkor örülni tudok nagyon annak, hogy tudom én, elmegyünk a hugomhoz, és akkor én ott hubázok az ő gyermekével, vagy mit tudom én, az apuval, anyuval találkozom, vagy az Ádámmal elmegyünk moziba, teljesen mindegy, vagy olvasok egy könyvet, akkor nem semmi nem zavar a periférián, tudod? Nem nyomaszt. Nem jönnek elő az én, tudom én, bajaim, vagy ilyen kérdőjelek.
Érdekes egyébként, hogy három területen is tevékenykedsz, három különböző területen, amiben nem mondom, hogy nincs átjárás, csak ugye az egyik a zene, és azt gondolom, hogy ez az első a sorban. Aztán lehet, hogy nem. A másik ugye a jogász élet, a harmadik pedig az most nem tudom, hogy mennyire van, de egy időben téged így a média is foglalkoztatott, tehát voltak felkéréseid,
ja.
Műsorvezetőnek, háziasszonynak, nem tudom, hogy ezt hogy mondtátok akkoriban, vagy ez hogy nézett ki, de hát az tény is valahogy kevés énekes kerül át a mikrofon másik oldalára. És hogy így azt gondolom, hogy a média világát is meg kellett valamelyest ismerned. És ezen érdekes, hogy mind a három ugyanakkora örömmel tölt el, mind a hármat szereted, vagy az egyik az egy kis kaland, mondjuk a média?
Az nem egy komoly, azon az nem volt rajta a libidom különösképpen. Azt én nem akartam, ott az élet dobott nekem lehetőségeket. Volt egy műsor az egyik tévécsatornán, ahol hárman voltunk nők, és akkor ott kérdezgettük a kedves vendéget, és akkor a kedves vendég válaszolt a mi kérdéseinkre. Ez nem volt rossz, de nekem az volt a problémám vele, hogy mivel ez egy olyan műsor volt, ami nem élő volt, felvételről ment, ezért voltak kérdések, amiket kivágtak, és rendre azokat a kérdéseket vágták ki, mondjuk részemről, amik nem a másik magánéletével foglalkozott meg az abban való turkálásokról szólt, hanem egy kicsit a szakmájáról, vagy a szakmájához való viszonyulásról, vagy hogy mit akar az életben, vagy egyebek. Ezeket kivágták, és én ezt nem szerettem, mert ezáltal azt éreztem, hogy nagyon bulvárszagú műsorban vagyok benne, és az nem én vagyok. Annyira nem én vagyok. Hát a zene az, meg a jogászkodás az, meg hát azt mondtam az előbb, azt úgy nagyjából.
Igen, de azt érdekes összeegyeztetni, nem egy ilyen napi rutint, hogy gondolom felkelsz reggel normális időben, elmész dolgozni, van normálisan ebédidőd, munkaidő vége, van egy háztartás, bevásárlás, nem tudom, ahogy te is mondtad, Ádámmal akármilyen kapcsolatot kialakítani, moziba menni, vagy sportolni, és akkor mellette pedig van ez, hogy felénekelni, koncertre járni, fotózásra járni, interjút adni.
Hát az van, ugye, hogy ennek is van egy ritmusa, mert ilyenkor, amikor egy csendesebb időszak van, mondjuk télen, tudom én, augusztus 20-a után, és március, tudom én, 1-e előtt, akkor kevesebb fellépésünk van. Tehát akkor nekem több időm van jogászkodni. Később, és igazából ugyanannyi időm van jogászkodni, csak a pihenésből veszel akkor az több időt. Tehát, mert akkor az van ugye március 1-től augusztus 20-áig, hogy fellépünk hétvégente, és akkor én ott nem tudok elmenni edzeni, és akkor együtt találkozni veled és dumálni, vagy szaunázni, vagy bármi, máshol feltöltödni, hanem ott viszont akkor fellépünk. Tehát ott kevesebb a szabad időm.
Tehát minden ez esetben dolog. A szabad idődből vesz el.
Hát a szabad időmből biztos, hogy elvesz. De ez egy dolog, hogy fizikailag összeegyeztetem a programokat. Más dolog, hogy az ember fejében is össze kell egyeztetni.
Hát leginkább erre gondolok, mert fizikailag tulajdonképpen ez idő, idő és térkérdése.
És ezt viszont hát így meg kellett tanulni. Rá kellett állni. Nem tudom, hogy mondjam ezt, de hát ezt így érzem. Tehát, de én azt érzem egyébként, hogy gyönyörűen tudok váltani, így hirtelen, így A-ból B-be. Mert hogy nekem tök természetes, hogy én énekelek, én szeretek énekelni. Meg tök természetes az is, hogy vannak ügyfeleink, akiknek az ügyeit visszük, meg foglalkozunk vele. Az más kérdés, hogy amikor mondjuk felbukkanok ilyen-olyan helyen, akkor rám csodálkoznak, mondjuk hivatalos helyen, mint tudom, legutóbb mondjuk a közjegyzői kamara levéltárában, akkor rám csodálkozott a lány, hogy hát jé, de hát én vagyok én, hát ő ezt nem gondolta volna, hát tudom, látta a nevemet, hogy bejelentkezem, de hát nem rakta össze a képet. Persze, miért rakná össze a képet? Na mindegy, én ezeket már megszoktam, ezeket a helyzeteket, amikor rám csodálkoznak. Úgyhogy ezzel nincs probléma. Megszokás kérdése.
Mit gondolsz te az ilyen különböző tehetségkutató versenyekről, mint akár az X-faktor vagy a Megasztár? Ezt már egyszer kérdeztem tőled egy privátba, hogy vajon mi kellene ahhoz, hogy te egy ilyen műsorba elmenj, akár zsűrinek, akár mentornak, akár bárminek. Hogy szívesen foglalkoznál-e azzal, hogy fiatal tehetségeket gondozd, vagy segíts, vagy ilyen utánpótlást nevelj?
Ez volt a második kérdés. Az első kérdés az volt, hogy mennyire foglalkoztat engem ez a műfaj.
Hát mit szólsz hozzá?
Mit szólok hozzá?
Csak azért, mert hogy ugye a Tinisztár kerestetik, az annak idején az volt a tehetségkutató. Nem tudom, talán az a Ki mit tud után volt. És azért közel sem volt ekkora só körülötte.
Nem. Nézd, azt megélni, úgyhogy szereplője voltam, meg résztvevője, más volt, semmint, hogy most én látom a tévében a résztvevőket, akik nagyon izgulnak, hogy minél jobb helyeteket érjenek el, és akkor elérik, és szuperség van körülöttük. Engem nem vonz annyira, és engem igazából hidegen hagynak ezek. Tehát nézem, ha elkapom, de igazából nem tévézek, mert nem
úgy tévézek. Szakmailag mit gondolsz róla?
Hát van egy csomó tehetséges résztvevője, fiúk, lányok. Konkrétan megnevezni már azért nem akarnék, hogy nem tudnék embereket, mert nincs előttem az, hogy miket szoktak énekelni, mert miket énekeltek a műsorban, mert mondom, nem nézem annyira. Nehéz dolog ez, mert látom közben az idő előre haladtát, és nekem vannak ezekben gondolataim, csak közben jön a másik kérdés is még, amit akarok egy kicsit kifejteni. Tehát azt akartam mondani, hogy engem mindig azt foglalkoztat, ha ez az egész tehetségkutatós téma eszembe jut, hogy ilyenkor a versenyzők, akik mondjuk megnyeri, vagy második, harmadik hely lesz, baromi nagy felhajtás van körülöttük, és ők nem úgy kezdenek, mint ahogy mi kezdtünk a Junikkal, hogy gyakorlatilag megmászni a lépcsőfokokat, és akkor egyre fel tornázni magunkat, hanem ők hirtelen kapnak egy robbanásszerű hírnevet, és akkor na, azzal kezdjenek valamit. Jó, nyilván kötöttség van, mert szerződés köti őket, mit tudom én meddig, és akkor ezen belül tudnak valamelyest mozogni, de az biztos, hogy hát elég valószínű, hogy azért lejjebb és lejjebb fog apadni ez a népszerűség, mert nem kapnak annyi felületet a két nagy kereskedelmi tévécsatornán ott főműsoridőben. Na, egyszer, mint száz, ezzel lelkileg mit lehet, meg mit tud kezdeni az ember, innentől kezd engem ez érdekelni. Az, hogy szakmailag ügyes, persze, hogy ügyes, mindenki ügyes, aki ott benn van, és minél tovább jut, annál ügyesebb, persze, de egy csomó tehetséges ember van. Ezeken túl is van természetesen egy csomó tehetséges ember, aki nem jut be, mert gyámoltalan félénk, meg elfejtette, meg rossz határidőre adott be bármit. Na jó, tehát mondjuk röviden ezt gondolom. És a másik kérdés az pedig az volt, hogy...
Hát, hogy mi kéne ahhoz, hogy te egy ilyenben részt vegyél, te szívesen is tápolgatnál le ilyen tehetségeket. Egyébként azt hozzátenném, csak hogy ebben neked igazad van, hogy hirtelen, de mégsem olyan nagyon hirtelen, hát itt azért több hónapos nagyon komoly munka van mögöttük. Ugye még eljut a verseny végéig, és esetleg megnyeri, addig azért 3-4 hónapon keresztül, ami szintén nem túl sok idő, de akkor azt hiszem, hogy...
Jó, hát egy naphoz képest a 3-4 hónap valóban sok. A Unique, tudom én, pályafutásához képest, egy 3-4-5 évhez képest viszont már rohadt kevés az a 3 hónap. Ráadásul az a 3-4 hónap azért az nagyon egybe van zsúfolva, mert ott végig egy folyam, egy típusú folyam van, egy folyam megy a tévébe. Na mindegy, tehetség, gondozás. Én persze, hát kit nem vonz az, hogy tehetséges lányokkal, fiúkkal dolgozzon együtt. Mi együtt dolgozunk a Bognár Tibivel, aki nekünk a média menedzserünk, mondjuk lehet így fogalmazni, és ő az, aki ilyen tini előadókat sok esetben felkarol, és akkor összehoz mondjuk velük. És akkor sokszor volt az, hogy együtt énekelgettünk, akár Barbie-val, vagy most lesz egy másik lány, akit úgy hívnak, hogy Zorka, akivel szintén, hát szeretek segíteni nekik, de igazából nagy segítségre nincs szükségük, mert tehetségesek, meg jók a maguk nemében, de jó az, amikor az ember hozzá tud tenni egy produkcióhoz, persze, hogy jó.
Hát köszönöm szépen, az az igazság, hogy lejárt az időnk, úgyhogy nem nagyon tudok már. Nem nagyon tudok
de
már.
De legalább Marci itt volt még velünk
harmadikként. Több kérdést feltenni. Hát azt hiszem, hogy aki a rajongótok, vagy rólatok többet szeretne tudni, ez megtalált titeket mind a Facebookon, mint pedig van saját honlapotok.
Uniquemusic.hu.
Igen, www.uniquemusic.hu. Völgyesi Gabi volt ma este a vendégem. Köszönöm szépen a figyelmet nektek, neked meg a jelenlétet, és további sok sikert kívánok.
Neked is, kedves Marian, köszönöm. Sziasztok!
Nyakkendő nélkül jövő héten is lesz. Most pedig jön a Kott az Urbányai Gáborral. Sziasztok, maradjatok!